Simán bámultam volna fogunk olvasni, ha van a mikrofon. Humsza van a rituális szertartásnak a utolsó versét, és egyben a hatodik éneknek az utolsó verse is.
Csak a elég, hogyha azt felolvassuk a 26-osat. Akkor már végtel a hosszú. Mi tehát felolvasod az egyszer, de ismételni csak ezt is meg
kell. Szanszkritból nem vagyok olyan jó. Én ezért inkább a korrekt hallgatok, és van ez a verzió. Kanyácsa vindíta szamakra laksanam.
Kanyácsa vindíta szamakra laksanam.
Patintuma virá hatá kérdésem gatim.
Patintuma virá hatá kérdésem gatim.
Vitta raja jiva sutá dhishvari.
Vitta raja jiva sutá dhishvari.
Szerencsétlen. Szubagán.
Szubagán.
Szerencsés.
Szerencsés.
Rubban.
Rubban.
Szépség.
Szépség.
Agyam.
Agyam.
Kiváló.
Kiváló.
A versnek a magyarázata és a további verseknek is a magyarázata, ami kettő van hátra. Egyben felolvasom Schiller Probandtól. Vagy hát a fordítását. Ha egy hajadon lány követi ezt a ratát, nagyon jó férje lesz. Ha egy papíron nő, akinek nincs férje vagy fia, elvégzi ezt a rituális szertartást, a lelki világban emelkedhet. Azt a nőt, akinek gyermekei születésük után meghaltak, hosszú életű gyermekkel áldja meg a sors, és a nagyszer és nagy szerencséjére, mert vagyóra tesz szert. Ideig van aztán a belső rács, kérlek ismételjétek. Ha egy hajadó lány követi ezt a ratát,
egy hajadó lány követi ezt a ratát,
nagyon jó férje lesz.
Nagyon jó férje lesz.
Ha egy agyron nő, akinek nincs férje vagy fia,
egy agyron nő, akinek nincs férje vagy fia,
elvégzi ezt a rituális szertartást,
elvégzi ezt a rituális szertartást,
a lelki világban emelkedhet.
A lelki világban emelkedhet.
Azt a nőt, akinek gyermekei születésük után meghaltak,
azt a nőt, akinek gyermekei születésük után meghaltak,
hosszú életű gyermekkel áldja meg a sors,
hosszú életű gyermekkel áldja meg a sors,
és nagy szerencse éri,
és nagy szerencse éri,
mert vagyóra tesz-e.
Mert vagyóra tesz-e.
És akkor még a másik két verset is felolvasom. Ha egy nő szerencsétlen, szerencse vár rá, ha pedig csúf, megszépül. E rata követésével a beteg ember megszabadul a betegségtől, és teste újra egészséges lesz, melyel képes lesz dolgozni. Ha valaki elmondja ezt az elbeszélést, miközben vitáknak és a félisteneknek áldoz, különösen a sradás szertartás során a félistenek és vitralók alapói rendkívül elégedettek lesznek vele, és minden vágyat teljesíti. Aki elvégzi ezt a rituális szertartást, az nagy örömet okoz az Úr Visnunk és feleségének, Laksimájának, a szerencse istennőjének. Ó Parikshit király, elmondtam hát mindent arról, hogyan végezte el Díti ezt a szertartást, és hogyan áldotta meg a sors jó gyermekkel, a marutokkal, valamint a boldog élettel. Igyekeztem mindezt a lehető legrészletesebben elmagyarázni neked. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam 6. énekének 19. fejezetéhez, melynek címe Om Savana, rituális szertartás, vége a 6. éneknek. Om Parikshit királynak magyarázta, hogyan van a démonoknak a családfája, és akkor utána ott Parikshit Maharadzs föltett egy kérdést, hogy ezek a marottak, ezek hogy lettek így bakták, hogy mégis démonoktól születtek, és akkor ez a kérdés ez nagyon tetszett Sukadev Goszváminak, és így elmondta ezt a szép történetet Dítiről, Kasyapáról, hogy hogyan éltek. És hát látjuk ugye ezekből a történetekből, hogy milyen szépen érvényesülnek azok a Vaisnava elvek, filozófiák, amiket a Bhagavad Gita-ban vagy a Srimad Bhagavatamban hallunk, hogy hogyan tudják ezt, vagy ezeknek a megvalósítása által milyen eredményeket kaphatunk. Ugye és ebben a korban a buránák azok nagyon áldásosak, hiszen a Kali Yugában lévő embereknek az agyát átprogramozni, ugye kedvezőtlen dolgoktól, ezt csak egy nagyon finoman lehet, finom módszerekkel, és egyik ez a történetek, hogy a történetek alapján már látják alkalmazva a filozófiát, és így ez a rögtön arcban mondott filozófiai dolog, ami úgy megrettenti őket, ez egy kicsit úgy finomabban megy át. És ebben is ugye látjuk nagyon sok elvet, amit Díti alkalmazott, hogy milyen szépen valósultak meg, ugye a fejjel való követésével boldog lehet az ember, és az odaadó szolgálat végzése által még a legnagyobb hülyeségből is, ugye, hogy a saját családtagomat már akarom öletni a gyerekeim, születendő gyerekemmel, ugye, mert hát Indranak a nagynénje volt Díti. És még ebből is ugye jósülhet ki. Szóval ez a puránákban ugye ezek a rejtett igazságok így szerepelnek, és hát így látjuk azt, hogy ebben a korban, ahogy így próbálom prédikálni embereknek, vagy valahogy közelebb hozni ez a filozófiához, vagy életvitelhez, kultúrához, azzal találkozunk, hogy nagyon nehéz úgy ezt tényleg úgy egyenesen, úgy arcban mondva mondani, hogy hát csak kövessék a fejjel valójukat, hódoljanak meg, és akkor minden rendben lesz, mert sajnos ugye legtöbben, hát mostanában sok új emberrel beszélgetek, és találkozok új emberekkel, akik valamilyen szinten jámbor életet élnek, vegetáriánusok, és ugye értik, hogy a kábítószerek és az ilyen egészségtelen élet az nem hozhat túl sok jó gyümölcsöt, és ezért valamennyire jámboran élnek, de ez a sok ezoterikus tanítás, amiket így kapnak az életben, akár a magyar vonalról, ugye, a nagy ilyen jelölt bölcsek, akik plagizálnak a védikus írásoknak, kiemelik néhány gondolatát, és akkor azt tálalják eléjük, hogy Indiából jött óriási jogik, akik leszakadtak a tradíciójuktól, és önmaguktól inkább azon gondolkoznak, hogy hogyan gyűjtsenek több rajzszalszot, inkább mint hogy a saját híveik szociális hálóját építgessék. Szóval, hogy ilyen közegben ugye a nagyon nehéz igazi olyan tanításokat kapni, amiben az emberek megértik azokat a fő elveket, amik a védikus írások kihangsúlyoznak. És ezek ugye a Dítinél látjuk ezt a szép megvalósítást, hogy a fejjel való követése. Szóval amikor valaki el akar érni egy eredményt, akkor nem elég az a dolog, amit általánosságban ugye ezeknek a spirituális utaknak a hangulata, hogy mindent lehet, csak akarni kell, ugye ezek az ilyen elvek, amik próbálják egy a tamagunából jövő élőlényeket valahogy így kihozni, hogy így próbáljanak így előre haladni, de hát ilyeneknek ugye rögtön lehet azt a választ mondani, az ilyen kérdéset, hogy oké, akkor próbálj meg a P betűt kimondani, nyitott szájjal, ugye? Hát nem lehet. És hogy ezért igazából szóval, hogy ugye ezek a mindent lehet, és akkor ezeknek a spirituális utaknak, meg ugye az ilyen filozófiáknak, meg van egy ilyen nagyon szép, ilyen serkentő hatásod.
Próbáltad kimondani?
Szóval nem.
És hogy ez...
Szóval beleütközünk olyan fajta dolgokba, amit nem tudunk, nem lehet így megcsinálni. És képtelenek vagyunk rá. Ugye hát ezek kevésbé mesélnek erről a rettentő helyzetről, hogy az élőlénynek van egy karmája. Szóval, hogy van valamilyen szint, ameddig el tud jutni a saját előfeszítéséből, amit már előre ugye a sorsaiból, életeken keresztül előre már behatározott, már determinált magának, hogy ez a közeg. És hogy ebből kilépni, ugye igazából ezt javasolja Krisna is mindig, hogy a védikus tradícióval és nem a tradíció segítségével ki lehet és meg lehet ezt igazán lépni. És ugye ezeket az elveket, amiket látunk itt Dítinek alkalmazni, az egyik volt az, hogy ugye ő, neki volt egy vágya, hogy mivel megölték a fiait, ezért szerette volna ezt egy kicsit úgy helyre rakni magában, és ugye Indrának, aki volt ugye a fő felbújtó, szerintem ezt ő szerette volna, hogyha a fiai, születendő fiai megölnék, és ugye ezt a következőképpen tette, szóval mivel értette, hogy működik a tradíciója, ezért a férjéhez, Kausakamunihoz, szóval őt próbálta megközelíteni, úgyhogy hát nagyon alázatosan szolgálta őt, és mindent megtette annak érdekében, hogy elégedett legyen. Mert tudtam, hogy a fejjel való elégedettségé ugye ezt el lehet érni, és akkor egy nagyon kellemetlen helyzetet teremtett ugye Kasjapának, aki megmondta, hogy azt a mindenit, hát kénytelen leszek, mert ezt ő felajánlotta, ugye, mitőleg, hogy megad neki mindent, amire vágyik, hiszen egy ilyen hűséges feleségnek mindent megérdemel, és ezért mindent megtesz neki. És amikor előállt a kérdésével, akkor ugye egy olyan helyzetet teremtett, amiben ugye nehéz kimászni, hiszen olyat kért, ami alarmikus. De viszont ugye az odaadó szolgálattal, amire ő biztatta őt ebben a szóval van a szertartást, amit végezzen el, ugye ezek tele vannak odaadó szolgálat elemekkel. Szóval ebben a dologban mégis az egész történet jóra fordult, és mégis ezt a fajta látszólagos, vagy hát az elején lévő nyilvánvaló kedvezőtlenséget át lehetett így fordítani, és kedvezőséget lehetett benne teremteni. És látjuk ugye, hogy Krisna is erről beszél a Bhagavad Gita-ban, mint egy filozófiai szinten, hogy ezek hogy valósulnak meg. És mindenki, hát a Srimad Bhagavatamban ugye halljuk azt a híres verset, az akáma szarvakáma a moksakáma udadi, hogy tibhyam bhakti yogina yajjita purusham param, hogy bármilyen vágyjal rendelkezik valaki, akár tele van anyagi vágyakkal, akár vágytalan, mégis az út, ugye, amit követnie kell, hogy minden erejével ugye a legfelsőbb szemét kell imádnia. És akkor így minden kívánsága teljesül. És ebben a részben már kiemelkedik a védikus kultúra az összes spirituális úttól. Hiszen a spirituális utaknak pont az a hangulata, amiket úgy máshonnan hallunk, hogy nem, te egyedül ezt meg tudod csinálni. És ezért egyfajta függetlenségnek a hangulatát fenntartják már ezek a vonalak. És rejtve, lopva már benne vannak a tanításaiban, hogy te egyedül ezt meg tudod csinálni. Nem kell senkit, nem kell kérni semmilyen ilyen segítséget, hanem te vagy az, aki ezeket a dolgokat megcsinálod. Ugye? És itt ezekből a Diti történetéből is látjuk, hogy ő rögtön úgy állt hozzá, hogy Kassiapát kérte ebben, hogy ő segítsen ezt a dolgot megvalósítani, és hogy ugye, mert hát a Kassiapa is mondta ezt neki, hogy a férj ugye képviseli az Istenség legfelsőbb, hát egy szempontból ugye a legfelsőbb szemét, és akkor ezért ugye az ő imádatával, a férj pedig ugye továbbadva ő is imádja az Urat, tehát a kölcsönös, szóval hogy a férjnek az imádatával ugye elérheti ezt. Szóval akkor már megtörténik egy szempontból az odaadó szolgálat, és akkor ezen az úton keresztül lehet eredményeket elérni. Ugye, és ez a kölcsönös függés, ez a hangulat, ami ugye Vaisnava kultúrában egy kiemelhető. Ugye Devaki Matajinak a leckéjében is hallhattuk, hogy ez a fajta elesettség érzése, amikor egy lelki gyakorló ezt így megérti, hogy önmaga nem tudja beteljesíteni a vágyait, nem tud előre lépni, mert képtelen, szóval szüksége van ugye egy ilyen nagyon alázatos attitűdre, hogy másoktól kérjen áldást, kérjen segítséget. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és ezt a pontot beleverni valakibe nagyon-nagyon nehéz. Nem is lehet ugye direktben, hogyha prédikálok emberekbe valahogy ezt fölhozni, hogy figyelj, te egy idióta vagy, ugye ezt így valami, mert ezt megérzik rögtön, amikor beszélünk róla, hogy még akár hogy közelítve hozzájuk, megérzik azt a hangulatot, hogy mi őket nem ismerjük el, mint egy mondjuk egy ilyen független gondolkodó, egy értelmes ember. Mert az értelmet úgy definiálták, hogy aki függetlenül tud érvényesülni ebben a világban megélni. És a mostani fiataloknak ugye akár férfiak, főleg a lányoknál, és ugye divat ez, hogy az egzisztenciára másznak rá, hogy megteremtsék a saját egzisztenciális lehetőségeket, hogy ne függjenek senki. Ugye, mert nem találtak sokat élő bosszalmikat, tehát kénytelenek meglépni, ugye. Észrevették, hogy a fiúk közül azért nem sokan mászkálnak ilyen tulajdonságokkal, és akkor ezért ugye elkezdik építgetni a saját kis egzisztenciájukat, és akkor ezért ugye ez rögtön már szabdalja, nyírválja ugye azt az elvet, hogy függni valaki. Ugye, és akkor ezekből a védikus történetekben meg pont ez van így elrejtve, hogy az érvényesülésnek a forrása az igazából ugye ez. És azért, mert hát mi történik itt? Ugye nézzük a Bhagavad Gita-ban is, amit mond Krishna, hogy szóval tulajdonképpen Krishna ad meg minden áldást. Ugye írtam, hogy adjam tél. Tamszatarjó, hogy Jámilhan 4.11-ben mondja, hogy mindenki azt szerint jutalmazok, amilyen mértékben meghódol nekem. Tehát igazából ez a nekem való meghódolás folyamat, az, amivel életre lehet hívni az összes boldogság kellékeket. Ugye itt végén írták, hogy boldog életet kapott Diti. És de mit csinált? Szóval ebben a Pumsa van a szertartásban, ugye ez úgy működött, hogy tiszta volt, ugye figyelt arra, hogy mindig tiszta legyen, és imádta Visnut és Lakshmit. És neki az imádatával érte az eredményt. Ugye ezt a... És az összes vezeklését, ahogy ugye a Bhagavad Gita 9.27-ben és Miatkarósér lesz Nási Jöbbülósid a Lászia című versben, ugye mondja Krisna, hogy minden vezeklésedet, minden ajándékozom, amit elajándékozom, mindent, te értem, csinál nekem. És ebből ugye fokozatosan megtisztulunk, azok a vágyak, azok a kedvezőtlenségek, ugye, ami a szívben voltak, és amik elindították ugye ezt a folyamatot, hogy valahogy ugye elregéljünk és próbáljunk meg kifacsarni valamit ugye ebből a világból, valami fajta élvezetet. Szóval ezeket ezt tisztítja. És ez a folyamat ezért igazából a legkedvezőbb az összes folyamatok közül, hogy egyrésztről teljesíti a vágyakat, és úgy teljesülnek, hogy az ember kap egy ilyen elégedettség érzést, hogy érti, hogy most ezzel feljött, hogy boldogabb lett. És ez a fajta megvalósítás, amire mindenki vágyik igazából, hogy egy tapasztalja azt a biztonságot, hogy az élete az jó felé halad, és hogy valaki vigyáz rá. És ez az érzés, ez igazából csak akkor jön, amikor valaki függeni akar azon, aki vigyáz rá. És ezért van, hogy a védikus kultúrában annyira ezt a pontot erősítik minden szempontból, hogy függünk a legfelsőbben. És ahogy lehet, ugye mindenki függen a fejjel valóim, ami ahogy van az élete, és valaki mindig van fejjel valója, és ez a fajta függés hangulat, ez ad igazából biztonságot, mert ebben benne van az is, hogy közben vigyáznak ránk. Ugye, mert ebben a világban ez a legfélelmetesebb dolog, és ezért fél igazából a lélek, hogy bizonytalan. Ugye minden bizonytalan, átmeneti, hiába teszel valami erőfeszítést, összeomlik, vagy elmegy, és hogy nem éri meg ezt a hovatartozást ugye igazából. És ez a Srimad Bhágavatammal való történeteknek ugye ez az egyik legfőbb üzenete, hogy ilyenkor, amikor valaki menedékben van, akkor ezt tapasztalja, és ez az élmény, amit lehet igazából mondani, hogy boldogság. Van valaki, akinek örömet tudok okozni, és ő meg vigyáz rám. És ilyenkor bármilyen hülyeséget lehet csinálni, ugye? Szóval ezeknél nem definíció ez, ahogy látjuk a 9.30 a Bhagavad Gita-ban, hogy a szentet is meghatározzák. Szóval, hogy csinálhat valaki a legnagyobb bűnt is, de mégis szentnek kell tekinteni. Ha ez a fajta eltökéltsége, ugye ez a gavista szóval, hogy ez az eltökéltség, ez mindig megmarad valakiben, hogy én szeretnék valahol tartozni, én szeretném ezt csinálni, csinálom ezt tovább. És akkor még lehetnek akár ilyen, mondjuk ez elég extrém eset, hogy valaki ugye a rokonát akarja elpusztítani, és mégis ugye minden jóra fordul egy ilyen közegben, amikor ez a hangulat megvan. És ugye van az a másik dolog, amikor valaki mondjuk találkozik úri emberekkel, akik úgy élik az életüket, hogy nagyon kedvesek, és hogy tényleg vigyáznak arra, hogy jól éljenek, ne átsanak senkinek, és hogy nagyon rajta vannak arra, hogy a világnak itt nagy boldogságban éljen, és akkor mindenki így együtt legyen. De mégis ugye ez a fajta üzenet, ez hiányzik az ő megvalósításukból, az ő gondolataikból, ami a védikus írásoknak a fél lényege, hogy imádni a legfelsőbb szemét, és tőle függni. És egy függő helyzetbe rakni magunkat. És ez úgy történik ugye, hogy követjük a fejjel valókat. És erre nagyon-nagyon jó létesítmény az ISKCON. Ugye a szeretett ISKCON-unk, ahol erre mindig van lehetőség. Meg mindig van valaki, aki ugye megmondja, hogyha hülyeséget csinálunk. És mindig vannak lehetőségek arra, hogy ezt a szolgálat készséget, ezt a hovatartozást ugye ki tudjuk fejezni azzal, hogy osszuk a könyveket. És ez a könyvosztás igazából ugye, mivel ezek a történetek tanítanak leginkább, Srila Prabhupád szavai tudják leginkább tisztítani ezt a mentalitást az emberekbe, ők tudják leginkább, ezek a könyvek tudják leginkább átfordítani a élőlényeket. Ezért igazából a fő elv, hogy arra koncentráljunk, hogy a könyvek ki legyenek osztva, és hogy valahogy barátkozni ugye azokkal, akik jönnek. És hogyha meg van valami retorikai helyzet, leckék, vagy ilyenek, akkor lehet, hogy esetleg mondhatunk valami filozófiát. Egyébként, ugye, nagyon-nagyon nehéz ez biztos tapasztaltátok, urottan felúr is. És mindenki, akik így vannak, hogy nagyon nehéz. És mégis ezek a történetek, ugye ezek kapják ezt, vagy adják ezt az átütő dolgot, hogy ennek a történeteknek megteremtsük valahogy a retorikai helyzetét, és valahogy ez a embereknek valahogy át tudjuk úgy adni ezeket a könyveket és ezeket a történeteket, hogy ezek különleges dolgok, olvassák el, és mi is innen merítettük a lelki erőnket. Van még néhány perc, esetleg kérdések, hozzáfűzések, emésztési problémák, igen?
Beszéltél arról, hogy vannak ilyen, tehát egy ezoterikus folyamatok, vagy valami ilyesmi, hogy ahol azt mondják, hogy nem kell, tehát hogy azt hangsúlyozzák, hogy csak saját magunktól függünk. Ugye? De van olyan is, ahol meg azt mondják, hogy hát mi úgyse tehetünk semmit, hanem csak Isten kegyére vagyunk bízva, és akkor elég csak hinni az ő szavába, vagy a nem tudom, szakállába, vagy valamiben, és akkor... És akkor az elég. Tehát, hogyha csak azt mondod, hogy hiszel? Hogyha hiszel, akkor jó, akkor még mindegy, hogy mit csinálsz, mert akkor úgyis el fogod érni a paradicsomot.
Igen, ez ugyanaz a folyamat, szóval ugyanaz, hogy pusztán azt mondani, hogy valaki hisz, az ugyanaz, hogy nem történik semmi, igazából nem fogadja el. Mert ugyanúgy, mint az emberi kapcsolatoknál, hogyha azt mondja valaki, vagy csak érzékelteti, hogy szeretlek, az nem a kapcsolat. A kapcsolat az, hogy minden megteszel annak érdekében, hogy ez a személy megkapja minden érzelmi érzéke és mindenfajta dolgát. Tehát csinálsz valamit, vagy csinálok valamit, ugye? És ugyanúgy az, hogy valaki kijelenti azt, hogy én hiszek, és hogy majd ő intézi a dolgokat, és beadom az Istent, hogy mi kedvenc szeretnék ezt azt ugye minden napokban. Szóval ez önmagában nem a kapcsolat. A kapcsolat egy dinamikus dolog, amiben ugye, hogy függünk tőle, ez azt jelenti, hogy ahogy mondta Krishna is a Bhagavad Gita-ban, hogy igazából ez attól függ, hogy szolgálni ugye hát akár mondjuk a gurút, vagy a kapcsolatoknak ez a természete ugye, hogy szolgálat késznek lenni, és bármit megtenni arra, hogy elégedett legyen, tehát elégedetté tenni. Tehát ez a tevés folyamata az, ami hiányzik igazából ezekből a tradíciókból, főleg azért, mert akik mondják, és ezeknek a szavaknak már benne van ez a saktiuk, hogy ők se követnek semmilyen folyamatot, mert vagy leszakadtak a tradícióról, vagy pedig ugye önállóan. Szóval ezeknek a szavaknak az erejében benne van az, hogy igazából önállóan függetlenül is lehet érvényesülni, és ezek csak szavak lesznek, hogy én hiszek, és akkor én függök tőle, de nincs ott igazából az a fajta dinamika, aminek meg kéne lenni, hogy oké, teszek érte valamit. És ezért a különleges Prabhupádnak az iszkonja, mert ott van az a dinamika, hogy ezt a tudást ezt átadom másoknak. Keresek olyan embereket, akik fogékonyak erre, és ezt átadom. És ez a fajta dolog, amivel ki tudom fejezni, hogy én igazából akarok Istenhez tartozni, hogy csinálok is valamit, nem csak hogy hiszek, hanem benyújtom így a számlámat, hanem hogy tényleg szeretném ezt a kapcsolatot, mert a kapcsolat az nem lehet egy oldalú. Szóval a kapcsolat, mert akkor nem tapasztalja senki, hogyha nincs ott az a figyelem, akkor nincs kapcsolat se, és ezért nincs élmény se, és ezért nincsen semmi dinamika benne, és nem történik semmi. Szóval lehet mondani, hogy valaki, hogy hisz, és akkor ez egy tök jó dolog, de hogy nem, ha nem látja, nem tapasztalja az életében ezt, akkor nem kap belőle élményt, és akkor csak szavak lesznek, amiket mondanak emberek, hogy persze, hiszek, persze, de nem úgy él, akkor nincs belőle élmény, ugyanúgy él, mint a többiek. Nem? Te ezt hogy látod?
Szóval elég kell a kaptik.
Nem akarom eltitkolni. Hát én nem, hogy én hogy látom, hanem azt mondtam erről a gorgon, hogy napadás azt mondja, hogy két folyamat van. Az egyik az a macska, a másik még a majom. És akkor az egyik az abban hisz, hogy ha ő kapaszkodik a kis majom, mikor kapaszkodik az anyjába és átugrik az egyik ágról a másik ágra, akkor ő a saját erejétől függ. Hogyha nem kapaszkodik, akkor leesik. A másik folyamat az, hogy a macska, hogy fogja a macska, megfogja a kis cicát, ugye így a krabancánál, és akkor viszi egyik helyről a másikra, és a kis cica teljesen tehetetlen. És akkor azt mondja a Gorgomida Mahárádzs, hogy mi nem is az egyiket követjük, nem is a másikat, hanem mind a kettőt, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, kapaszkodunk a gurunak az utasításába, de ugyanakkor viszont tudjuk, hogy amit mi teszünk, az igazából elégtelen, és akkor függünk az ő kegyeire, és akkor úgy, mint a macska, akkor átvisz majd bennünket, de mind a kettő lesz.
Igen, hát ezt lehet, igen, több részben Baktit írtam arra, beszéltem arra, hogy kétfajta gyakorló van, ugye az egyik, aki vannak ezek a zászlólengetők, akik csak a filozófiát úgy mondják, és elméleteket mondanak, de igazából a szívben még teljesen nem fogadták el, és nem csinálják ezt a dolgot, és akkor van ugye ez az elméletben lévő gyakorlók, akik még ugye nem tették ezt teljesen. Szóval igazából ezek mind folyamatok, ahogy így alakulunk át így a lelki életben, és ezért fontos nagyon a bakta társadalom, a szociális háló, hogy így figyeljünk egymásra, hogy kik milyen különféle szinteken van, és akkor hogyan segítsük őket ezekbe egyre mélyebben és mélyebben belemenni, és ugye így kapaszkodni ebbe a folyamatba, hogy tényleg ezt így szívvel csinálják, mert igazából a szív, ami a lényeges, az odaadó szolgálat, most sajnálom már. Igen, szóval, hogy mert ez az a dolog, amit Krisna igazán akart adni, itt semmi más nem, szóval nem a lemondás kell, nem a tudás, hanem az, hogy valaki vágyjon arra, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön. És ez nagyon erős mohó vágy, hogy valaki az odaadó szolgálatot akar gyakorolni. Ez az egyedüli, ami igazán keresni kell. És persze ugye a lemondásokkal ezt lehet növelni, vagy a tudással is, de nem pusztán ezek, amik szükségesek hozzá. Egy perc van, még egy kérdés, vagy hozzáfűzés, megvalósítás. Köszönöm szépen, hogy meghallottatok. Simát Bhagavatam ki.
Balagrácsam, ki. Jaj. Jó,